Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. És itt van velünk a stúdióban Závesz Tibor, a Závesz Research Kutatóintézet, Közönyi Kutatóintézet vezetője. Szia Tibor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, ez természetes volt, nagyon szívesen beszélgetek veled, volt már rá példa.
Így van, ugye 19 végén, augusztus végén indult a podcast adása az Új Egyenlőségnek, és valóban ott 19-ben az első vendégek egyike volt, és körülbelül akkor is arról beszélgettünk, és a mai beszélgetésnek is ez az apropója, hogy hát lehet-e olyat, hogy közvéleményt mérni, és hát mennyire alakított át ez a pandémiás időszak azokat a kutatási módszereket, amelyeket használtak eddig a közönkutatók, hiszen ugye ez egy alap pandémia nélkül is egy alap vita volt állandóan, hogy amerikai elnök választás, vagy akár utoljára a német tartományi választásnál jól mérnek-e a közönkutatók, vagy rosszul mérnek, ez a közönkutatók fekete napja, vagy éppen az, hogy eltalálták az eredményeket, és hát erre most rájött ez a pandémia, amikor nyilván nehezebb is lett hozzáférni a közhöz, és hát lehet, hogy át is alakultak a módszertanok. Szóval pandémia alatt után, hogy látod, lehet-e Magyarországon, vagy akár európai, amerikai trendeket nézve hatékonyan és jól mérni a közvéleményét, és milyen változásokat kellett hoznotok nektek, milyen módszertani változásokat, amivel követni tudtátok a világ alakulását?
Hát boldog békeidők voltak, amikor utoljára beszélgettünk ilyesmiről, mert akkor még nem tudtuk, hogy milyen járvány áll előttünk, és ez milyen hatással lesz a világra, és különböző szakmákra bennünket is érintett, egy csomó mindent át kellett gondolni. Ugye eltűntek jó ideig a cégek életéből, már a közvéleménykutató cégek életéből a személyes kérdezések, ugye ennek nem voltak meg a járványidőszak, főleg az első szakaszban a feltételei, és nagyon sokan vissza se tértek hozzá. Tehát ugye kényszerűségből el kellett menni vagy a telefonos, vagy az online felmérések világába, esetleg olyan témákban is, amiről korábban nem gondoltuk volna, hogy azzal az eszköztárral lehet jól megmérni, de a kényszerűség kellő kreativitást hozott elő belőlünk, hogy hogy lehet mégiscsak mondjuk politikai felméréseket online módon készíteni. Tehát ezeket nagyon át kellett gondolni, tehát ezek a régi megszokott kutatási módszerek, amiket elég jól tudtunk szerintem alkalmazni, ezeket felül kellett vizsgálni, le kellett porolni, új módszertani eszközöket kellett kitalálni, technikai megoldásokat, értve alatta tényleges fizikai megoldásokat is akár, vagy ilyen webes trükköket, meg hát tartalmiakat is, tehát hogy lehet kérdéseket másként megfogalmazni egy kicsit, de úgy, hogy releváns válaszokat kapjunk. Tehát a lényeg, hogy ezt mind végig kellett gondolni, és talpon maradtunk, ez azért a szakmának szerintem sikerült, tehát azon ágazatok közé tartozik, amelyik átvészelte ezt az időszakot, nem dőltek be cégek, nyilván nem volt akkora megrendelői igény, de azért valamekkora mindig volt, és ahhoz igazítottuk az ő igényeikhez, kérdéseikhez a módszertanunkat. Említettem, hogy a személyes kérdezések nem nagyon tértek vissza az eszköztárunkba. Én ezt megtartottam, a 4 vagy 5 hónapig nem tudtam ilyet végezni a múlt évben, de aztán visszajött, mint módszer, és próbálom amennyire lehet kézben tartani. Ennek nagyon egyszerű, praktikus oka van, de ez a kettő. Az egyik, hogy ott érzem legnagyobb biztonságban magam, tehát abban van a legnagyobb rutinom, tényleg a szakmám kezdete óta azzal foglalkozom, rengeteg ilyen személyes kérdezést láttam, és nagyon hiszek bennük. Ez a másik, hogy azt gondolom, hogy ilyen alapkutatásokat, jelentős felméréseket, ahol szertágazó témákat lehet összekapcsolni, ahol nagyon mélyre lehet fúrni, ott ilyen nagymintás vizsgálatokkal és személyes kérdezéssel lehet megvalósítani. Én el is indítottam egyébként az idei év februárjában, márciusában, bocsánat, egy ilyen személyes omnibuszt, tehát amire így föl lehet szállni, és mindenki jöhet, akinek vannak ilyen személyes kutatásra való kérdései, az akadémiai szférából, egyetemi szférából, politika világából szoktak érkezni, és ezen futtatom egyébként a szokásos pártreferenciámat is. Tehát, hogy ezek így megmaradtak, a kérdezők sem tűntek el, sokáig ugye parkolópályára kerültek, emiatt a jól megszokott kérdezői gárda, ezek az adatfelvételi cégek is valamennyire túlélték ezt az időszakot, de ugye a szakmámban azt látom, hogy rajtam kívül elég kevesen próbálkoznak személyes kérdezésekkel, mert megszokták, megszerették a többi módszert. Most ez nem azt jelenti, hogy én ilyen régi, konzervatív, avid gondolkodású szociológusként csak ezt preferálnám, vagy csak ezzel foglalkoznék. Egyszerűen a biztonságérzetem nagyobb, és valamire ezt tartom kifejezetten alkalmasnak. De természetesen én is rengeteg telefonos kutatást készítek, gyakorlom és próbálkozom az online felmérésekkel és applikációs kutatásokkal is, illetve nyomógombos, telefonos kutatásokkal is. Ezzel azt kell érteni, hogy ilyen nagyon egyszerű, rövid kérdéseket teszünk fel az embereknek, és ők 1-es, 2-es, 3-as nyomógombokkal a kérdés válasz lehetőségeitől függően válaszolgatnak. Ugye mindegyiknek vannak előnyei, hátrányai, mintavételi problémákkal küzdködünk, mégiscsak az a célunk valahogy, hogy az ilyen országos reprezentatív mintákat készítsünk, hogy választókerületit, vagy városokra reprezentatív mintákat, tehát mindegyikkel, mindegyik módszertan egy picit mást követel e tekintetben, mások az adatbázisaink, nem mindig van meg minden, tehát lakása úgy nagyjából mindenkinek van, el tudunk menni, de telefonszáma nem biztos, hogy elérhető mindenkinek, nem tudom én, e-mail címe nincsen nagyon sok embernek, tehát akkor nekik online kutatásokkal nem tudunk kedveskedni, tehát hogy így ezt így folyamatosan karban kell tartani. Föl is rázott bennünket, tehát hogy így muszáj volt a jól megszokott mederből kilépni, és akkor gondolkodni azon, hogy hogyan is legyen. Tehát tulajdonképpen felsoroltam az összes módszertant, annyi így a szummázata szerintem, hogy a nem személyes jellegű módszertanok, én úgy látom, hogy a szakmánkban előtérbe kerültek, illetve fölemelkedtek, és egyre gyakoribbak lettek.
Ugye ilyen hagyományos tévhit, hogy egy közönségkutatás, sokan azt gondolnak, hogy annál pontosabb és minőségűbb, minél nagyobb esetszámmal dolgozik, miközben ugye nem ez adja a reprezentativitását, hanem az, hogyha mindenki azonos eséllyel kerüljön be a megkérdezésre. Magyarán bárki megkérdezhetne a kérdezést. Ugye itt mondtad módszereket, ugye azért te magad is mondtad, hogy azért a telefonosnál, az online-nál, a közösségi médiás kutatásnál azért nem feltétlenül lehet hozzáférni mindenkihez azonos esélye, hiszen valakiket alapvetően a kizárunk a dolgokban, mégis egyre többen használják. Ezt szerinted ez torzító hatással járhat az adatokra, és egyébként a személyesnél is valóban biztosította azt, hogy mindenkit azonos eséllyel lehessen elérni és hozzáférni. Ugye mondtad, hogy mindenkinek van lakása, tehát hogy ott valójában megtalálhatóak, de hát nyilván azért ennek is vannak akadályai. Magyarán, ha össze kellene hasonlítani, akkor látsz-e statisztikai értelemben Magyarországon különbséget ezek között a kutatások között, tehát torzító hatása van-e a módszertannak?
Lehet torzító hatása, amit hát ki kell küszöbölnünk valahogy. Tehát ezek adottságok, amiről beszéltünk. Tehát az, hogy a Magyarországon az emberek 30%-ának nincsen internet elérése, és akkor én nem az e-mail címről beszéltem, csak internet elérése, hát az meglehetősen nehezíti azt, hogy azzal a módszerrel adekvát felméréseket készítsünk, mondjuk országos reprezentatív mintákon. Persze itt jön, de igen, mást meg lehet, tehát céges kutatásokat, vagy nem tudom én, most mondom, tanárkutatásokat, hogy valakinek ez az igénye, akkor azt nagyon szépen lehet ezzel a módszertannal is, hiszen ott meg ráadásul mindenki rendelkezik egy adott szakmai csoportban, főleg amilyen értelmiségi szakma rendelkezik e-mail címmel. De visszatérve az országos reprezentatív kutatásokra, vagy bármilyen területi reprezentatív kutatásokra, ott ugye nem lehet mindenkit például online módon elérni. Hát ugye van a szakmának egy nagy kifejezése, ez a súlyozás, amit ha az ember bevet, akkor valamelyest korrigálni lehet természetesen azokat a hát hiátusokat, amiket ezekben a módszertanokban jelen vannak. Tehát minden online adatbázisban mindenféle társadalmi csoportból vannak emberek. Tehát nyilvánvaló, hogy az a 30% az úgy nincs benne, de a 30%-ra jellemző csoportokból azért vannak benne emberek. Mondok egy példát, hogy a mezőgazdaságból élők, az például egy olyan csoportja a magyar társadalomnak, nincsenek olyan nagyon sokan, de azért pár százezren foglalkoznak mezőgazdasággal, életvitelszerűen és foglalkozásszerűen is, és nincsenek feltétlenül fölvértezve online lehetőségekkel, de ezekben az online panelekben, amit ilyenkor alkalmazunk, amelyek sok tízezresek, talán még százezer fölötti taggal rendelkező panelek is vannak Magyarországon, vannak mezőgazdaságból élők, valamennyien, és akkor ők nyilvánvalóan egy ilyen panelbe be fognak kerülni valahányan. Most nem, nyilván nem olyan cizellált és nem olyan lefedett, mint amennyire ez a csoport az országban megjelenik, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy akkor ez a csoport reprezentálva van valahogy, nyilvánvalóan kisebb arányban ezt föl lehet súlyozni, ennek vannak természetesen minden ilyen matematikai, statisztikai eljárásnak, ezek nagyon korrektek egyébként, de azért mindig van az emberben egy félsz, hogy egy ilyen nagyon piciből csinál egy viszonylag nagyot, és az nem tudjuk, hogy hogyan viselkedik, ha egy másik csoportnál meg a nagyon sokból csinálsz keveset. Tehát azért ezzel nagyon csinyán kell bánni, vannak erre különböző szabályok, hogy mekkora lehet ez a súlyozás mértéke. Tehát persze ez így nehézkes, de hát közben meg hát olyan előnyei vannak ezeknek a felmérések, hogy nagyon gyorsan elkészülnek, olcsón elkészülnek, és hát az ember érzése, hogy ez az internetes ellátottság, ez az online lefedettség, ez napról napra pozitív irányba változik, tehát ez egyre jobb lesz. Tehát jövőre már biztos a választások előtt sokkal előrébb tartunk, mint a mai napon, tehát hogy a validitása az ott lévő adatoknak az megnő. De mondhatnám azt is, hogy a telefonos kutatásoknál is vannak problémák, mert igazán jó ilyen mobiltelefon adatbázisok nem nagyon vannak Magyarországon, és ugye nagyon sokan, amikor mobiltelefont vásárolnak, akkor azt ixelik be, hogy nem szeretnék, ha ezt ilyen olyan célokra fölhasználnák, tehát akkor azok a mobil számok nem állnak a rendelkezésünkre. Gyűjtjük ezeket, vagy hát ezek a cégek gyűjtik a mobil számokat valamilyen módon, tehát hogy azért próbáljuk azt elérni, hogy minél nagyobb legyen ez a merítés is a vezetékesek mellett, amelyeknek az aránya egyébként csökken, de ez is egy állandó folyamatos küzdelem. Egyébként a jogalkotó ezen nagyot lendíthetne, ez a szakmának egy nagy kívánsága, sajnos nem jutottunk igazán előre még ebben, pedig volt, abszolút konszenzus van közöttünk a teljes szakmában, hogy én ilyen véletlenszerű hívásokat, ha tudnánk kezdeményezni, random hívásokat, tehát a telefonszámokat így magunk generálhatnánk, akkor nagyon léphetnénk el, mert lényegében minden, amit említettél, hogy mindenkinek egyenlő esélye legyen a mintába való bekerülésre, ez biztosíthatná azt, hogyha ezt így generálni tudnánk, és így hívogatnánk embereket, csak ugye belefuthatunk egy ilyen számgenerálás közben, egy olyan hívott félbe, aki pont letiltotta, és már is ott a jogi probléma. Úgyhogy ezt majd megpróbáljuk még valahogy elérni, hogy ebben a jogi álláspont az változzon. A személyes kérdezésnél meg az van, hogy ugye tényleg mindenkit el lehet érni, és akkor Nyilván ott is persze, hogy említette, hogy vannak nehézségek, mert nem tudom én, a fiataloknak hiába van lakcíme, ha nem talál abban az intervallumban otthon, amikor egy kérdező megy, és általában ilyen délután és este megy, tehát hogy nem talál ott, akkor meg van kötve a keze, akkor az az ember nincsen. És akkor itt van a következő nagy fejlemény, ez a hibrid kutatás, ahol megpróbáld ezeket a módszereket valahogy összepárosítani, tehát valahogy adekvát módon elérni különböző társadalmi csoportokat, tudom én, az idősebbeket személyes kérdezéssel, a fiatalabbakat mobiltelefonnal vagy applikációval, a közép-felső státuszokat online módon, de hát vannak ezek, és próbálkozunk vele, nagyon óvatosan és nagyon félve, ugyanazokat a kérdéseket kell megfogalmazni, mondok egy példát, ami például probléma, az egyiknél csak hallod a kérdést, a telefonosnál, a másiknál meg látod is a kérdést, mondjuk egy online kutatásnál, és akkor ez valószínűleg hát nem ugyanaz a dolog, hogy nem tudom, hogy melyik pártra szavazol, nagyon más az, amikor látod a pártoknak a listát, vagy fölolvassák neked a pártokat. Szerintem ez módszertanilag különbözik. Persze az ember ilyenkor mindig köt kompromisszumot, és a siker érdekében, ami a siker az, hogy mindenkit a neki leginkább megfelelő módszertannal éred el, az a siker kritérium, akkor ennek érdekében föláldozod azt a nem tudom, szakmai kötöttséget, hogy akkor mit lehet hallani és mit lehet látni. Tehát állandó ilyen kompromisszumkeresés van. Hát nehéz, nehéz, az tény.
Ja, ha valaki mostanában a politikai híreket olvas, az nagyon sok kutatással találkozott, és ez főleg az előválasztásokkal kapcsolatosan, ugye most ilyen dömpinget élünk, hogy előválasztások kapcsán különböző körzeteket mérnek kutatóintézetek, és ott próbálnak meg valami becslést adni, hogy állhatnak az erőviszonyok. És ugye ez egy fontos dolog, hogy azért egy előválasztáson potenciálisan bárki részt vehet, de hát nyilván tudjuk nyugat-európai tapasztalatokból, hogy egyesületbeli tapasztalatokból, hogy azért a választóknak egy töredék része megy el ezekre. Magyar beslések alapján azt lehet mondani, hogy kb. 5% várható talán a választói részeknek, és ebből kell, ebből az 5%-ból megmondani azt, hogy kire szavazna. Ez milyen módszertani kihívást jelent? Egyáltalán hogyan lehet elérni módszertani? Én tudom, hogy ti is csináltak ilyen kutatásokat, de hogy hogyan lehet elérni a előválasztáson potenciálisan résztvevők körét, és ebből milyen magabiztossággal lehet adatokat előállítani, és hát valójában milyen módszertana van ennek a dolognak?
Hát rendkívül utolsó kérdésedre válaszol, rendkívül óvatosan és kicsi magabiztossággal, legalábbis a részemről lehet azt mondani, hogy ezek az adatok majd pont olyasmik lesznek. Azt semmiképpen lehet mondani, mert mostanában mérünk, meg áprilistól mérünk, folyamatosan az előválasztás később lesz, azóta rengeteg visszalépés történt, különböző egyességek, tényleg már ember próbáló egy ellenzéki választó számára, hogy akkor most melyik szövetség gögi konstellációban éppen az ő választókerületébe, tehát ezért is, ez önmagában is elég nehéz. De az is nehéz, hogy, és ez nagyon sok embert kell megmozgatni, vagy meg kell kérdezni, hogy hát, hogy ellenzéki szavazó-e, illetve hát ez csak egy dolog, hogy ellenzéki szavazó, hogy egyáltalán aktív szavazó-e, az aktív szavazón belül az ellenzéki előválasztásra el akar-e menni, azt milyen bizonyossággal. Tehát vannak ilyen szűrő kérdések, és akkor fordul elő az, mint és jó néhány kutatás, ami az én kezemen átment, abban az volt, hogy ilyen 1700-2000 embert kellett ahhoz telefonon felhívni, hogy abból legyen mondjuk 400-450 olyan, aki azt mondja, nyilván ez egy, az a szám, amit mondtál, hogy 5%, az teljesen korrekt, szerintem a várható részvételt illetően, de most mondhatom azt, hogy a mi szerencsénkre ennél jóval többen mondják, ez egy úgy mondjam, adatfelvételi szerencse, de másfelől meg egy rossz dolog, mert nyilvánvalóan ezekből az emberek közül, akinek most azt mondják, hogy nagyon sokan nem fognak elmenni, de ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert ez minden kutatásnál így van, bármilyen módszerrel, tehát hogyha megkezdjük, hogy elmegye, arra lehet valamit mondani, és nem mindig esnek egybe a valósággal. Tehát ilyen közel 2000 ember megkérdezése szükséges, akkor legyen 400-450 olyan ember, aki mondjuk biztosan vagy valószínűleg el akar menni egy előválasztásra, és magát még ellenzékinek is gondolja, vagy véli, és egy ilyen fontos szempont, és akkor ebből ez a minta méret. És nagyon sokat, tehát nagyon sok ráfutás van, ami elveszett interjú, ha úgy tetszik, mert tőlük nem kérdezünk szegényektől semmit, akik nem esnek bele ebbe, csak elköszönünk tőlük. És akkor ebből a 400-450 emberből hát egy nagyon változékony, képlékeny, a magyar demokrácia történetében újszerű eseményre való, jövőbeni eseményre való reakciókat gyűjtünk össze adatok formájában, ebből vannak preferenciák, és én erre azt tudom mondani, hogy akiket mi, nem tudom, hogy elsőnek mérünk, első helyen, az ember, az valószínűleg ott lesz az elsők között, akit meg a utolsó helyre mérünk, abból valószínűleg nem lesz győztes. De ennél úgy sokkal többet nem lehet. Én mindig nagyon örülök, amikor szembe jön egy olyan kutatás ugyanabban a választókerületben, ahol én mértem, és valami hasonló látszik. Tehát ugyanaz az ember az első, ugyanaz az ember a második, a számok azok persze eltérhetnek, mert nagyon különböző időpontban készült, egy picit változtak a politikai együttműködések. Tehát, hogy így aztán valami közös többszörös itt kijön belőle, hát orientációs pont. És akkor mindezen túl valószínűleg nem is egészen ilyen dolgokon múlik, hogy ki a legszimpatikusabb jelölt, hanem mondjuk lehet, hogy ez egész egy nagy mozgósítási verseny lesz, és akinek a legjobb logisztikai rendszere van, legtöbb aktivistája, a jó adatbázisa, azok fogják itt megnyerni az előválasztást, és nem pontosan egy ilyen közönségkutatási dolog. De nem lehet megkerülni, tehát hogyha mutatkozik egy igény, egy megrendelő igény, hogy nagyjából azért lehessen tudni, és szerintem hogy mik az erőviszonyok, és én azt gondolom, hogy a tárgyalásokon is ezt valamilyen mértékben azért használgatják ezeket a méréseket, nyilván a maga helyén kell kezelni, és mindenkit óvatosságra intek, akkor az azért létjogosultságát adja ennek a kutatásnak. Elmondtam most a felvezetőben rengeteg problémát vele kapcsolatban, de mégis megjelennek, és mégis nagyon óvatosan beszélünk róla, és ezért mindig egy picit relativizálom a sorrendeket, a számokat, meg végképp.
Hogy egy fontos dolgot, és az ellenzéki szavazót használtad, és ezen gondolkoztam, hogy ez a közvéleménykutatásoknak egy alapvető módszerinti kérdése, hogy olyan kérdést tegyünk fel a választónak, polgárnak, bármilyen fogyasztónak, amit ő maga is feltett már magának, és nem ott találkozik hirtelen egy ilyenne, hiszen a válaszokat akkor kapunk jókat, vagy minőségeket, hogyha ez egy ilyen kiforrott kérdésről van szó. És pár hónappal ezelőtt pont azon gondolkoztam, hogy egy átlag választó az gondolkozik-e már abban, hogy közös lista, tehát neki nem kell választani a pártok között. Azt hiszem, mintha ez megérett volna, tehát hogy most már ez evidenciának számít. És eközben, mintha azt az ellenzéki választó viszont azon már nem gondolkozna, hogy ő neki van-e tulajdonképpen pártpreferenciája, hiszen ő azt mondja, az ő pártpreferenciája az ellenzéki közös lista. És ebből a szempontból érdekelne, hogy te egyrészt, hogy így látod, de te is, hogy megérett az ellenzéki szavazóban az ellenzéki szavazói lét, tehát ő most már nem vizsgálgatja egy országos választáson, ő most jobbikos-e, DK-s vagy LMP-s, hanem ő neki az ellenzéki közös lista a preferenciája, illetve az előválasztás szempontjából, ahol meg mégiscsak van ennek jelentősége, ott akkor hogyan tudja ezt megközelíteni, ott képes-e maga számára egy pártreferenciát alapján dönteni, vagy egyáltalán van-e pártreferenciának jelentősége az előválasztásban, és inkább ez egy ilyen szimpátia verseny lesz a jelöltek között.
Hát azt látom, hogy igen, megérett az ellenzéki pártok szavazói körében az ellenzéki szavazó vagyok identitás gondolata, és ez már manifestálódik is olyan módon, hogy amikor kérdezzük külön is a pártokat, mert megmaradtam én például ennél a verziónál is, hogy lássuk az erőviszonyokat, és nagyon jó számításokat lehet végezni egyébként, hogy mennyien mennek át mondjuk a ellenzéki közös listába, és ennek alapján mondom, hogy megérett a gondolat, hogy lehetett látni ennek szépen az emelkedését, és most már 100% közeli állapotban van az egyes ellenzéki pártok szavazóinak a közös ellenzéki lista mellé odaállása, és innen még tovább izgalmak jönnek, hogy vannak-e még olyan választópolgárok, akik ellenzéki közös listára szavaznak, ám de úgy egyébként nincs ellenzéki pártjuk, hanem bizonytalanok mondjuk, de ugyanúgy a Fidesz-KDNP listánál is lehet, nekik is van fölvevő képességük a párt nélküliek sorából, tehát, hogy igen, megérett ez a gondolat, de én azt látom, hogy közben ennek ellenére, hogy van ez a közös identitás, egy egységes identitás, mindenki magára húzta már ezt a meszt, azért megmarad alatta valamilyen kisebb vagy nagyobb mértékben az, hogy ő honnan jött. És feltehetően az előválasztáson ezt majd elő fogják húzni. Tehát ott ilyen meszcserék lesznek. Tehát, hogy fölül látható módon lesz majd a DK-s, MSZP-s, Momentumos és így tovább mez, és alatta lesz a közös ellenzéki mez, és amikor véget ér az előválasztás, akkor leveszik a párt logók ellátott és különböző színű mezt, és fölveszik ezt az ellenzéki. Tehát szerintem most ez a kettős identitás van meg, mindenképpen ezt látom az adatokból. Onnan is egyébként, hogy nagyon más nem csak a szociológiai háttere az egyes ellenzéki pártoknak, tehát a szavazóiknak a beágyazottsága a társadalom különböző rétegeibe, tehát az nagyon eltérő, hanem a gondolkodásukban is azért vannak jelentős különbségek, de hát mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok identitás megfér bennünk most, ha nem is a politika világába tekintünk, hanem az életünk más területére, tehát azért elfér bennem is az, hogy tudom én, pápai születésű vagyok, Százhalombattai lakos, Budapesten dolgozom, most mondtam egy csak ilyen területi dimenziót, családapa és itt tovább. Tehát ezek olyan szépen elférnek egymás mellett, kiegészítik egymást. Én azt látom, hogy a politikában is ezek így megvannak. Oldalt nem kellett senkinek váltania, volt egy hosszú elfogadási folyamat, és ez nem mindenki, nem minden szavazó tábor számára volt nehéz, de voltak olyan táborok, akiknek hosszú idő kellett ahhoz, hogy átformálják magukat, és ez a közös identitás megteremtődjön. Például a Jobbik tábornak föl kellett dolgozni azért azt, ahonnan jött a pártja, ha ő maga nem is biztos, hogy annak a réginek tagja volt, vagy szavazója volt, de nekik egy hosszabb folyamat volt, amíg odaértek a közös ellenzéki identitáshoz. Aztán ők voltak az utolsók, akik rájutották, mármint a Jobbik a pecsétet, úgy karácsony táján tavaly, erre a közös megállapodásra, mert hosszú volt az érési folyamat. De most már így megvan.
És a szavazótáborok szintjén lehet meg, nyilván ez adta meg a felhatalmazást a pártnak is.
Arra, igen.
Tovább lépjen. Záró kérdésként szintén foglalkoztat, hiszen nyilván az előválasztás intézményét a magyar politikai rendszer most tanulja, és valószínűleg jó pár választás múlva, hogyha ugyanez marad a választási rendszer, ami kikényszeríti az előválasztásokat, vagy valamilyen formában megmarad, akkor ez már nem lesz egy ilyen kérdésként, hiszen akkor már ismerni fogjuk ennek a lélektanát. De most ugye azért látjuk ezeket a visszalépekedéseket, előválasztási közös jelölt állításokat, hogy a pártreferenciák ezekben a körökben összeadódnak-e, jobban összeadódnak-e, hiszen azért elkötelezettebb, vagy azt véljük, hogy elkötelezettebb szavazókról van szó, tehát magyarán jobban lehet-e irányítani őket, és azt mondani, hogy ha egy párbeszédes visszalép a DK-s javára, akkor az a párbeszéd szavazó az szépen elmegy, és tudja, hogy mi a teendője, vagy ez pontosan olyan mértékben kiszámíthatatlan, mint ahogy mondjuk kiszámíthatatlan egy országos választás esetében, amit 2018-ban láttunk a visszalépegetések után, sem feltétlenül értették a választók, hogy nekik mi lenne a feladatuk, amit a pártjuk rájuk szabott, hogyha ez lehet egyáltalán ilyet mondani.
Azt látom, hogy elég nagy mértékben figyelembe veszik a pártnak az álláspontját, de itt van egy másik szempont is, az induló személyeknek a helyben való beágyazottsága, ott léte, ismertsége, amik ezt az egészet így megkavarják. Tehát, hogy elvileg, hogyha csak ilyen párt együttműködésekre lennének fogékonyak az emberek, akkor nem is kellene ilyen nagyon kutatásokat csinálni, fogjuk azokat az eredményeket, amik 2018-ban voltak, mert hogy jobb is lenne sokszor ezeket a tényleges választási eredményeket nézni, és mérésekkel nem nehezítene dolgunkat, de végtelenül hiszek a mérésekben, úgyhogy persze csináljuk. Tehát, hogy akkor tényleg csak egy ilyen összeadás, számigatás lenne. De azt láttam az előválasztási kutatásokból, hogy régóta helyben működő jelöltek akkor is, ha nem az első, nem tudom, két legnagyobb támogatottságú ellenzéki pártnak a jelöltjei föl tudnak sorakozni oda a nagy támogatottságú párt jelöltjei mögé. És azokról a helyzetekről beszélek még, amikor nem nagyon voltak meg a kombinációk, vagy csak kevés kombináció volt. Tehát ez azt kell mondani, hogy egy adott választókerületben jelenleg valamilyen pozíciót betöltő, alpolgármesteri pozíciót betöltő jelöltről van szó, az is nagyon sokat ér. Tehát, hogy itt, vagy országos ismertségű politikus, akinek volt valamilyen funkciója, szóvivő volt egy pártban, államtitkár volt, és így tovább, és ez egy, mondjuk egy vidéki választókerületben, ők úgy érzik, hogy az ő emberük, aki azért oda kötődik, talán még most is van ott családi kötődése, vagy lakhatása, hogy azok kiemelkedtek, és ez milyen jó, mennyi minden sikerült az ő, nem tudom, politikai pályafutással, vagy mennyi mindent elintézett egy választókerbe, és így tovább. Most nyilván egy régebbi időszakról beszélünk, hogyha ellenzéki szavazókról van szó, vagy ellenzéki politikusokról, de hogy ez a múlt, ez nagyon, nagyon fontos lehet adott esetben. Tehát, hogy sok ilyen emberi tényező van, ami ezt a pártlogikát, azt nem mondom, hogy felülírja, de legalábbis alakítja.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést itt az elmúlt fél órában. Módszertanról, közvélemény kutatásáról, előválasztásról beszélgettünk. Köszönöm, Tibor, hogy itt voltál velünk.
És én is köszönöm a lehetőséget.
És hát köszönöm szépen a figyelmet a podcast hallgatóknak, és találkozunk jövő héten is. És hát a szokásos csatornákon várjuk a véleményeket, kritikákat, javaslatokat, akár a vendégekre, akár témákra, ezek az Új Egyenlőség Facebook oldala, vagy pedig a info@ujegyenlosig.hu e-mail cím, illetve a podcast családunk másik két tagját, is a Kék Podcastet, illetve az Öt Podcastet is ajánlom hallgatók figyelmébe, amely hetente az Öt Podcast péntekenként, a Kék Podcast pedig havonta egyszer jelentkezik új adással, és hát találkozunk jövő héten is. Szép napot mindenkinek, és vigyázzanak magukra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!